Kedves hallgatom! Most felolvassuk Mózes harmadik könyvéből a 14. rész 11. versétől kezdődő hosszabb szakaszt. Állítsa oda a tisztítást végző pap a megtisztulni akarót ezekkel együtt az Úr elé, a kijelentés sátrának a bejáratához. Azután fogja a pap az egyik bárányt, mutassa be jóvátételi áldozatul a fél liternyi olajjal együtt. Mutassa fel azokat felmutatási áldozatként az Úr színe előtt. A bárányt azon a helyen vágja le, ahol a vétek áldozatot és az égő áldozatot szokták levágni, vagyis a szent helyen. Mert a vétek áldozathoz hasonlóan ez a jóvátételi áldozat is a papé. Igen szentséges az. Vegyen a pap a jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg azzal a pap a megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját, és a jobb lába nagy ujját. Vegyen a pap a fél liternyi olajból is, és öntsön a pap a bal tenyerébe. Majd mártsa bele a pap jobb kezének az ujját a bal tenyerében levő olajba, és hintsen ujjával az olajból hétszer az Úr színe elé. A tenyerén maradt olajjal kenje meg a pap a megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagy ujját a jóvátételi áldozat vére helyén. A tenyerében maradt olajat pedig kenje a pap a megtisztulni akarónak a fejére. Így végezze el érte a pap az engesztelést az Úr színe előtt. Azután készítse el a pap a vétek áldozatot, és végezzen engesztelést a tisztátalanságból megtisztulni akaróért. Majd vágja le az égő áldozatot. Vigye fel a pap az égő áldozatot, meg az étel áldozatot az oltárra. Így végezzen érte engesztelést a pap, és akkor tiszta lesz. Mózes harmadik könyve, 14. rész, 11. verstől a 20. versig. Ez a hosszú ige szakasz a régi fordítású bibliákban egyetlen mondat. Itt egy folyamatos szertartás leírása van, amely magában foglal minden áldozatot, és azt láttatja, hogy a megtisztult leprás most már ott áll a szent sátor ajtajánál, akárcsak minden más izraelita. Mindezek a fölajánlások Krisztusról szólnak, aki által a megtisztult leprást elfogadja Isten. Túl gyakran látunk olyan keresztényeket, akik úgy érzik, hogy valahogy mások és különlegesek. Visszahúzódnak testvéreiktől, és azt gondolják, hogy jobbak, mint ők. Barátom, mindnyájunknak ugyanúgy kell Isten elé járulnunk. Mindenkit Krisztus által fogad el Isten. Mindnyájunknak meg kell mosakodnunk. Emlékszel rá, hogy Péter tiltakozott az ellen, hogy az Úr Jézus megmossa a lábát. Urunk ezt felelte. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. János evangéliuma, 13. rész, 8. vers. Nagy tanulság van ebben neked és nekem egyaránt. Igen, a leprás visszakerült, megtisztult betegségéből, de most a gyülekezet többi részével együtt Isten előtt áll. Továbbra is bűnösként van együtt a többivel, és állandóan tisztulásra van szüksége Isten előtt. A 21. verstől a 32. versig terjedő szakasz leírja az áldozatot a szegény meggyógyult ember esetében. Logikus lenne arra gondolni, hogy aki leprás volt, az nem képes véghez vinni egy olyan részletes szertartást. Isten csodálatos módon megint törődik a szegényekkel. Tőle senkinek sem kell elmennie azért, mert szegény. A galambok vagy gerlicék helyettesíthették az egyéb áldozatokat. De aki szegény ember, és nem telik neki ennyire, az hozzon egy bárányt jóvátételi áldozatul felmutatásra, hogy engesztelést végezzenek érte. Étel áldozatul meg 1/10 véka olajjal gyúrt finom lisztet, és 1/2 liternyi olajat. Hozzon 2 gerlicét vagy 2 galambfiókát is, ahogyan telik neki, az egyiket vétek áldozatra, a másikat égő áldozatra. Vigye el azokat tisztulásának 8. napján a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához, az Úr színe elé. Fogja a pap a jóvátételi áldozatra való bárányt és a 1/2 liternyi olajat, és mutassa fel azokat a pap felmutatott áldozatként az Úr színe előtt. Azután vágja le a jóvátételi áldozatra való bárányt. Vegyen a pap a jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját, és a jobb lába nagyujját. Öntsön a pap az olajból a maga bal tenyerébe, és a bal tenyerében levő olajból hintsen a pap jobb kezének az ujjával 7-szer az Úr színe elé. Azután kenje meg a pap a tenyerében levő olajból a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját, és a jobb lába nagyujját, a jóvátételi áldozat vérének a helyén. A tenyerében maradt olajat pedig kenje a pap a megtisztulni akarónak a fejére. Így végezze el érte az engesztelést az Úr színe előtt. Azután készítse el az egyik gerlicét vagy galambfiókát, amire tellett neki. Abból, amire tellett neki, készítse el az egyiket vétekáldozatul, a másikat égő áldozatul, az ételáldozattal együtt. Így végezzen a pap engesztelést a megtisztulni akaróért az Úr színe előtt. Ez a törvény vonatkozik arra, akin poklos kiütés volt, de nem telik neki többre, amikor meg akar tisztulni. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ha majd bementek Kánaán földjére, amelyet én adok nektek birtokul, és ha poklos kiütést bocsátok valamelyik házra a birtokotokban levő földön, akkor menjen el a ház tulajdonosa, és jelentse a papnak. Valami kiütésféle látszik a házamon. Parancsolja meg a pap, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt a pap oda megy a kiütés megnézésére, hogy semmi se legyen tisztátalan a házban. Ezután menjen el a pap megnézni a házat. Mózes 3. könyve, 14. részének, 21. versétől a 36. verséig. Meg kell vallanom, hogy a házban különös helyre kerül a leprásság. Nehéz pontosan megérteni, hogy ez mit jelent. Talán valamiféle gombásodás vagy száraz rothadás léphetett be a ház szerkezetébe. A papnak meg kellett vizsgálnia a házat, hogy nincs-e rajta zöldes vagy vöröses elváltozás, és 7 nap múlva ismételnie kellett a vizsgálatot, hogy meglássa, vajon tovább terjedt-e a csapás. Itt azt a képet látjuk, hogy régi házban lakunk-e földön, ami a mi testünk. Ebben a világban élünk, amit beszennyez a bűn. Régi házunk tele van leprával. A ház szertartásos megtisztításának 3 fázisa volt. Először a házból ki kellett költöztetni a bútorokat és a lakókat. A pap megvizsgálta a házat, és azután 7 napig bezárta, mielőtt másodszori vizsgálatot végzett volna. Ha azután is megtalálta a lepra nyomát, leválasztotta a fertőzött rész vakolatát, és kiszedte a fertőzött köveket. De ha újból kiütés támad a házon azután, hogy kiszedték a köveket, lekaparták, és újra tapasztották a házat. Akkor menjen el a pap, és ha úgy látja, hogy tovább terjedt a kiütés a házon, az rossz indulatú poklosság a házon, tisztátalan. Bontsák le azt a házat, és a ház köveit, faanyagát és összes vakolatát vigyék ki a városon kívül levő tisztátalan helyre. Aki bemegy bármikor a zárlat alatt levő házba, tisztátalan legyen estig. Aki feküdt abban a házban, mossa ki a ruháját, és aki evett abban a házban, az is mossa ki a ruháját. Mózes 3. könyve, 14. rész, 43. verstől a 47. versig. Ha a pap a fertőzés nyomaira bukkant a helyreállított házban, akkor a házat le kellett bontani, és el kellett hordani a helyéről. Majd eljön az az idő, amikor Isten megsemmisíti ezt a földet, amit megfertőzött a lepra. Megtisztítja a földet. Jön az új ég és az új föld, és ott szabadok leszünk a bűntől. Abban az esetben, ha a pap elmegy és úgy látja, hogy nem terjed tovább a kiütés a házon, miután kitapasztották a házat, mondja ki a pap, hogy tiszta a ház, mert megszűnt a kiütés. Mózes 3. könyve, 14. rész, 48. vers. A két madárral kapcsolatos hasonló szertartás következett ezután olyan módon, mint ahogy a leprás szertartásos megtisztulásánál láttuk. A ház megtisztítása végett, vegyen két madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. Vágja le az egyik madarat forrásvízzel telt cserépedény fölött. Azután fogja a cédrusfát, az izsópot, a bíborfonalat és az élő madarat, mártsa bele ezeket a levágott madár vérébe és a forrásvízbe, és hintse meg a házat hétszer. Így tisztítsa meg a házat a vétektől, a madárvérével és a forrásvízzel, az élő madárral és a cédrusfával, az izsóppal és a bíborfonállal. Az élő madarat pedig eressze szabadon a városon kívül a mezőn. Így végezzen engesztelést a házért, és azután tiszta lesz. Ez a törvény vonatkozik mindenféle poklos kiütésre és ótvarra, a ruha és a ház poklosságára, a daganatra, barra és fehér foltra, útmutatásul arra, hogy mikor tiszta és mikor tisztátalan valami. Ez a poklosságra vonatkozó törvény. Mózes 3. könyve, 14. rész, 49. verstől az 57. versig. Ez hangsúlyos megerősítése a leprásságból való megtisztulás törvényének. Figyeld meg, hogy a szertartás elsődleges célja a következő. Útmutatásul arra, hogy mikor tiszta és mikor tisztátalan valami. Ez egy nagy lelki tanulság, és ennek minket is oktatnia kell. Lelkileg leprások vagyunk. Ha Jézus Krisztus nélkül kerülnénk a mennybe, anélkül, hogy bíznánk benne, akkor állandóan ezt kiabálnánk, tisztátalan, tisztátalan, és kidobnának minket onnan. Krisztusban, a szeretett fiúban viszont elfogad minket Isten. Barátom, hol tartasz-e mai napon? Leprás vagy, és Jézus Krisztusra van szükséged, hogy megtisztítson? Vagy meg akarsz maradni tisztátalanságodban? Eddig két fejezet foglalkozott a leprás betegséggel, és ezekben már elég sok mindent láttunk ezzel a betegséggel kapcsolatban. De ebben a 15. fejezetben csúcsosodik ki minden. Mostanában nagyon sokat hallunk ökológiánk szennyeződéséről, de a lelkünkben és értelmünkben is szennyeződés van, mert megromlott az egész lényünk. Fekélyeink nagyon ragályosak és fertőzőek, és bemutatják előttünk a bűn végtelen bűnösségét. Az emberi természet túláradó pöcegödör és a tisztátalanság szent csatornája. Nem csak romlott az emberi természet, hanem romlást is okoz. Nem csak fertőzött, hanem fertőzést terjeszt. Ez a fejezet tükröt tart az emberi természet elé, és egy pillantás után már egyetlen ember sem dicsekedhet Isten színe előtt. Az ember azt gondolná, hogy a leprásság a legsúlyosabb betegség, de valójában az nem volt annyira ragályos és szennyező, mint a testből kiáradó más váladékok. Idézni szeretném Dr. Likert, aki tekintély a leprás betegség területén. A leprát apró lepra bacillusok okozzák, amelyeket csak mikroszkóppal lehet látni. A bacillusokat 1873-ban fedezte fel egy Hansen nevű norvég orvos. Ezért nevezik a leprát olykor Hansen betegségnek. A bacillusok nagy számban jelen vannak bizonyos típusú leprás betegek bőrében. Ezekből a betegekből azután átkerülnek az egészségesek bőrébe, főként testi érintkezés által. Azután belépnek a bőrbe apró sebek és karcolások révén, ahol életben maradnak és megsokszorozódnak. Csak azok a fertőző betegek, akiknek sok bacillus van a bőrükben, képesek terjeszteni a betegséget. Sok betegnek egyáltalán nincs bacillus a bőrében, és ezért nem adhatják tovább a betegséget. A gyakori fürdés, ruhamosás és a ház tisztántartása segít a betegség megelőzésében, mert sok bacillust le lehet mosni vízzel és szappannal, mielőtt a bőrbe lépnének. A legfontosabb, hogy kerülni kell a testi érintkezést a leprásság fertőző eseteivel. A bacillusok nem a levegőben, és nem rovarok által terjednek. Nincs rá bizonyíték, hogy a lepra másként terjedt volna tovább, de lehetséges, hogy a betegség alkalmanként átadódik nem csak testi érintkezés révén. Az ember használhatja a betegek ruháit, hálómatracait, eszközeit, és így tovább kockázat nélkül, feltéve ha forró vízzel és szappannal lemosták, és a napon tartották legalább 24 órán át. Nincs veszély abban, hogy valaki betegek otthonát látogatja, vagy esetleg még kezet is ráz velük, de utána megmossa a kezét. Nincs ok a leprától való félelemre, ha ezeket az elővigyázatossági intézkedéseket megtartja az ember. Eddig az idézet. Amint látjuk, a leprás betegséget nem lehetett hosszú időn át titkolni. Lassan hatott, de végül is kitört. A fekélyes váladék folyását egy egész életen át titokban lehetett tartani. Ezek képviselik az ember gondolatvilágát és a bűn nyílt cselekedeteit. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, Mózes első könyve, 6. rész, 5. vers. Ez az emberi természetre mutat, amely fertőzött, és másokra is hatással van. Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Jób könyve, 14. rész, 4. vers. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. 19. Zsoltár, 12. vers. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római levél, Hetedik rész, 18. vers. Itt van az ember rejtett természete. Senki más nem tud róla. Ez az, amit a szívünk mélyében látunk. De ez a bűn másokat is megfertőz. Egy híres ember így írta le az ember titkos bűnét. Nem látok olyan elkövetett bűnt, amelyet én is el nem követhettem volna. Mindenki tud önmagáról olyat, amit nem mer elmondani legkedvesebb barátjának sem. Nem tudom, hogy milyen lehet egy gonosztevő szíve, csak azt tudom, hogy milyen az erényes emberé, és az félelmetes. Hatolj be a kebledbe, kopogtass rajta, és kérdezd meg szíved, mit tud. Miért nincs egyetlen ember sem, aki megvallja gonoszságait? Mert még nem tette félre azokat. Csak a fölébredt ember tudja elmondani álmait. Eddig az idézetek. A bűn hódító útja hatással van az embernek arra a képességére, hogy terjessze az emberi fajt. Az ember csak saját magához hasonlókat hozhat a világra, tehát olyan bűnösöket, mint ő maga. Az emberi faj forrása szennyezett. Ezek a bűnök az emberi faj szaporodásával kapcsolatosak. Ezek legnagyobb részt társadalmi betegségek. A romlottság és szennyezettség kapcsolatos a szexuális bűnökkel, amelyek döbbenetesek. Dávid Istenhez kiállt. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. 51. Zsoltár, 7. és 10. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Dáviddal együtt kiáltok én is hozzád. Tisztítsd meg szívem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.